Jó estét kívánok! Nem ment el a mentelmi bizottság ülésére Simon Gábor, így továbbra sem adott magyarázatot arra, hogy honnan származik a titkos osztrák számlán felhalmozott, mint egy 240 millió forintos vagyona. Rubovszky György, a mentelmi bizottság KDNP-s elnöke azt mondta, az MSZP korábbi elnök helyettese beadott ugyan egy új vagyonnyilatkozatot, amiben módosított néhány tételt, de ebben sem tüntette fel a kérdéses összeget. Simon Gábor ezt azzal indokolta, hogy nem talált olyan rovatot, ahová beírhatta volna.
Hiába várták az újságírók Simon Gábort, az MSZP volt elnök helyettese nem ment el a mentelmi bizottság ülésére. Így nem adott magyarázatot arra, hogy került hozzá az a negyedmilliárd forintnyi euró és dollár, amit évek óta titkos osztrák bankszámlákon tárol. És az sem derülhetett ki, miért nem szerepelt ez az összeg a korábbi vagyonnyilatkozataiban. Múlt héten kedden írt a Magyar Nemzet először Simon Gábor külföldön parkoltatott pénzéről. Csütörtökön a szocialista politikus közleményében azt írta, a személyéhez kötődő összeggel el tud számolni, szerinte annak semmilyen közéleti, politikai vonatkozása nincs. Azt is hozzátette, jóhiszeműen hibázott, amikor a vagyonnyilatkozatát nem kellő alapossággal töltötte ki.
Csütörtökön részletes tájékoztatást fogok adni.
A Híradó többször is kereste az elmúlt napokban Simon Gábort. Azt is szerettük volna megtudni tőle, hogyan lehet éveken át jóhiszeműen kifelejteni 240 millió forintot a vagyonnyilatkozatából. Hétfőre új vagyonnyilatkozatot készített Simon Gábor. Ebben sem szerepel azonban az ausztriai számlán őrzött pénze. Most azonban már nem a kellő alaposság hiányára hivatkozott, hanem azt közölte a mentelmi bizottság elnökével, hogy nem talált olyan rovatot, ahol feltüntettette volna az összeget.
Az a tétel, ami a Magyar Nemzetben megjelent, hogy az osztrák bankban euró, illetve dollár, ilyen és ilyen összeszerűségben, ez a tétel nem szerepel, erre írja nekem Simon Gábor úr, hogy ilyen rovat nincs a vagyonnyilatkozaton. Ez nagyon furcsa, mert az összes megtakarítását ezen kívül föltüntette, csak ezt nem.
Az új vagyonnyilatkozat délután már a parlament honlapjára is felkerült, és valóban nincs benne nyoma a negyedmilliárdos vagyonnak, pedig több olyan hely is van, ahova beírhatta volna, ugyanúgy, ahogy egyébként a többi megtakarítását feltüntette. Több más ponton azonban változott a dokumentum Simon Gábor előző, január végi nyilatkozatához képest. Két hét alatt például 8 négyzetméterrel nagyobb lett az egyik 12. kerületi lakása. 120 helyett most már 128 négyzetméteres. És jelentős változások vannak a megtakarításainál, illetve a tartozásainál is, több helyen milliós különbségek. Két hete például csak 12 millió forinttal tartozott magánszemélyeknek, ez mostanra 20 millióra nőtt. A vagyonnyilatkozatból azonban nem derül ki az eltérések oka. Íme Mesterházi Attila és az ő MSZP-je már nem csak lopnak, de pofátlanok is, így reagált Mesterházi Attila korábbi helyettesének új vagyonnyilatkozatára a Fidesz kommunikációs igazgatója. Kocsis Máté szerint a szocialisták, idézem, a képünkbe röhögnek, hogy nincs rovat, ahová beférne a 240 millió.
A Jobbik elfogadhatatlannak tartja, hogy Simon Gábor, ahogy fogalmaznak, a mentelmi joga mögé bújva nem jelent meg a mentelmi bizottság ülésén. Hozzáteszik, felelősségre kellene vonni Simon Gábort a távolmaradása miatt. Ennek érdekében a Jobbik már korábban is kezdeményezte, hogy szankcionálható legyen a bizottsági megjelenés elmulasztása. Áder János köztársasági elnök aláírta a paksi atomerőmű bővítéséről szóló törvényt. Az államfő közleményében úgy fogalmaz, a törvényen részletekbe menő alkotmányos vizsgálatot végzett. Ennek alapján megállapította, hogy a törvény alkotmányos szempontból nem kifogásolható. Visszaküldésének egyetlen feltétele sem adott, ezért a jogszabályt aláírta. A közlemény szerint egyes pártok indítványára figyelemmel megvizsgálta a törvény népszavazásra bocsáthatóságának kérdését is. Ezek után megállapította, hogy az alaptörvény alapján nem lehet népszavazást tartani nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségről. Ilyen kezdeményezést Magyarország egyetlen polgára, így maga az államfő sem tehet. Áder János hozzáteszi, megválasztása óta az alkotmányos rendelkezések betartását tekinti kizárólagos mércének, és a jövőben is így tesz. Ettől sem petíciók, sem utcai demonstrációk, sem zsarolás, sem nemzeti zászlónk túszul ejtése nem térítheti el. A paksi bővítés ellen tüntetett az Együtt PM Szövetség a Sándor Palotánál. Jávor Benedek társelnök azt mondta, a beruházás ellentétes az ország hosszú távú érdekeivel, és szerinte azért nem írnak ki népszavazást az ügyben, mert a kormány fél az emberek véleményétől. A tüntetésen ott volt Bajnai Gordon és az MSZP-s Horváth Csaba is. A résztvevők a Sándor Palotától fáklyákkal a Kossuth térre vonultak. A tüntetés helyszínén a Fidelitas politikusai arra hívták fel a figyelmet, hogy hiteltelen a baloldali politikusok tiltakozása. Korábban ugyanis éveken át Bajnai Gordon, Gyurcsány Ferenc és Mesterházi Attila is támogatta a paksi bővítést. Falusi Vajk, a Fidelitas alelnöke külön kiemelte a szocialista Józsa Istvánt, akinek cége több mint 6 milliárdos megbízást kapott a paksi erőműtől 2010 előtt. Juhos László, a Reális Zöldek vezetője, bővítéspárti ellentüntetést tartott. Azt mondta, Bajnai Gordon érdeme, hogy 2009-ben felgyorsították a beruházás szakmai előkészítését. Juhos László, ahogy mondta, idézem, azért imádkozott, hogy Bajnai Gordon fejébe ismét szálljon vissza az értelem. Név, szlogen és védjegy lopás, valamint az ezekkel összefüggő választási csalás miatt feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen a legfőbb ügyészségen az Összefogás párt. Szepesi Zsolt, a szervezet miniszterelnök jelöltje korábban levelet írt Mesterházi Attilának, a baloldali ellenzéki pártokat tömörítő Összefogás miniszterelnök jelöltjének, hogy tisztázzák a kialakult helyzetet, illetve álljanak el a névhasználattól. A levélre nem kaptak választ, ezért feljelentést tettek az ügyben.
A pártom keresi az igazát azokkal szemben, akik egyszerűen ellopták, lenyúlták a nevünket. A mi nevünkkel szeretnének kampányolni, ezzel becsapják a választókat, egy megtévesztik a mi választóinkat, és esetleg így a másik oldalra fognak szavazni. Kettő, minket összemosnak saját magukkal, ezáltal pedig mi pedig szavazatokat is veszíthetünk.
Csak nem 400 embernek kellett elhagyni az otthonát egy második világháborús bomba miatt kor este Budapesten. Az 50 kilós szovjet robbanó testet építési munkák közben találták az Orci kertnél. 350 méter sugarú körben lezárták a környéket, 5 lakótömbből pedig ki kellett költözniük a lakóknak. A katasztrófa védelem és a 9. kerületi önkormányzat 2 ideiglenes befogadó helyet jelölt ki számukra, ezekben csak nem 100-an töltötték az estét. A tűzszerészek miután kiszerelték a bomba gyújtószerkezetét, a helyszínen megsemmisítették azt. A lakók 9 óra után térhettek vissza otthonaikba. Első fokon 11 év fegyház büntetése ítélte a bíróság a 90-es évek olajügyei kapcsán ismerté vált P. Tamást, a Prisztás gyilkosság elsőrendű vádlottját. A másodrendű vádlott 10 év fegyházat kapott, a harmadrendű vádlottat felmentették. Az Energol RT egykori igazgatója az ítélet szerint 1996-ban megölette az éjszakai életben ismert Prisztás József vállalkozót, akivel elszámolási vitába keveredett. Az ügyészség szerint a gyilkosságra P. Tamás adott utasítást, és miután ismerősen helyszínre csalta az áldozatot, testőre fejbe lőtte. Perbeszédében az ügyész fegyházat, a védők felmentést kértek. Súlyos árvízhelyzet alakult ki Dél-Angliában, elsősorban a Temze folyó London feletti szakaszán, ahol rekord vízszinteket mérnek. A hatóságok ezért riasztást adtak ki az érintett régiókra, a veszélyeztetett térségek lakosságát pedig felszólították, hogy készüljenek fel a kitelepítésre. Az elmúlt hetek folyamatos esőzése miatt vált kritikussá a helyzet. Több települést elvágott a víz a külvilágtól, partmenti utakat és vasútvonalakat is elmosott. Itthon a belvíz miatt több alsórendű utat kellett lezárni Vas megyében. A közút kezelő tájékoztatása szerint nem lehet használni a Molna-Szecsőd és Döröcske közötti utat, és vízátfolyások miatt teljes szélességében le kellett zárni a Pinkamincenti határátkelőhöz vezető utat is. Végül röviden az időjárásról. Éjszaka főként a Dunántúlon és az északi északkeleti területeken számíthatunk esőre. A hőmérséklet éjjel 1 és 7 fok között alakul. Holnap északnyugaton borult idő várható, ismétlődő esővel. A Dél-Dunántúlon és az Alföldön hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, elszórtan alakulnak ki záporok. Napközben északon 6-10, másutt 11-17 fok várható, de a Dél-Alföldön még ennél is melegebb lehet. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, híradó legközelebb holnap reggel 6 órakor lesz. Jó éjszakát, viszontlátásra!